Sziasztok! Ez itt a Vezes Csapat Rádió 21. epizódja. Horváth Zsolttal, Kovács Olivérrel és jómagam a Fehér Patrikkal. A mai adásban a São Paulo-i nagydíj eseményeit vesézzük ide, mielőtt még belekezdünk itt a sok
Sziasztok!
Verstappenezésbe és Hamiltonzásba, előtte Zsolti mutatni szeretne nektek valamit.
Múltkor említettem, hogy ebbe voltunk gőzelővel, nem aludtunk, és most kinyomtattuk a vezest egy kicsit. Csináltunk egy katalógust, a vezes katalógus 2022-es autós újdonságokkal. Annyira friss egyébként, hogy pár órája kaptam meg, még nincsen újságárusnál se, holnaptól lesz, szép. Most próbálom úgy, hogy ne torzítson már a kamera.
A lényeg az, igen, az látszat, annak mindenféle autó. Ez egy, meg egy nagy 3000-es szám, 3000 autó.
Ennyi.
Úgyhogy
Hát egy csomó
abszolút.
adat benne van, műszaki adatok, ilyen szép, színes, szagos, rengeteg sok autóval. Ha már Forma 1, akkor van benne Ferrari is. Tehát, hogy...
Mielőtt még rátérnénk az Interlagoszi eseményekre, szerintem két dolgot még emeljünk ki. Az egyik, az nem is egészen formális dolog, sőt egyáltalán nem. Ugye visszavonult a MotoGP legendája Valentino Rossi. Szerintem mindenki, aki valamilyen szinten követi a motorsportokat, ismeri és elismeri a munkásságát, szóval
igen.
most hazamegy családozni, aztán meglátjuk,
Nagyon
mi lesz
durva,
a
azért
jövőben.
21 idény, és
Igen.
abból 7 világbajnoki cím, nagyon tényleg. Tehát, hogy
De
ugyanolyan...
több mint 21, várjál, 96-ba kezdett. Ja,
Nem 2000-től aktív.
ja, a
De nem,
MotoGP-ben.
hát
Igen,
igen.
igen, igen.
Tehát 2000-től 2021-ig, igen,
Igen.
és ő is olyan a mentő Hondával, Ducatival, Yamahával,
Minden nagy
és
gyakorlatilag, ami csak
igen.
megfordult a MotoGP csúcsán.
Hát ő egy legenda. Tulajdonképpen egy fogalom a MotoGP-ben. Nem véletlenül van az, hogy visszavonulástól függetlenül 46-os zászlókkal van a tribünök, tehát nincs olyan helyszín a gyorsasági motoros világbajnokság naptárában, ahol ne gyűlne össze egy grandiózusabb Rossi szurkolótábor, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de bennem abszolút az érzés van meg, hogy függetlenül attól, hogy az elmúlt két év már nem volt annyira jó az eredmények szempontjából, azért komoly űrt fog hagyni ebben a sportágban. Csak hát ez klasszikusan az a sajátos eset, amikor már valaki egy ponton túl kiöregedik a történetből.
Hát igen, utoljára 2017-ben nyert a csúcson.
Igen. Hát sajnálatos módon az emberi test az olyan, hogy
Elfáradt.
elfárad. Igen, és a... hiába szeretné, hiába mentálisan mondjuk erős, egy idő után ez nem, és azt gondolom, hogy egyébként valakinek családja lesz, az kifejezetten lassító tényező. Egyfelől a pályán kívül teendőke, másfelől fejbe is sokkal több veszítenőre való van az embernek, hogyha a gyereke lesz. De azt gondolom azért az a 199 pódium, ezekre a visszagondolva, és a 89 győzelme az, kárpótolja őt. És valószínűleg szerintem a motorozás az örökké az életében maradt, tehát ne úgy értem, hogy a jövőben is biztos vagyok benne, hogy ebben fog foglalkozni, hiszen mi más csinálna, annyira az élete része. Az fiatalabban kellett volna abba hagynia, hogy esetleg másfelé kacsingasson.
Igen. A másik hír, amit pedig beharangoztam, az már Forma 1-esebb, ugyanis ma teljessé vált a 2022-es Forma 1-es mezőny Zhou Guanyu leigazolásával, ugye az Alfa Romeo csapatát fogja erősíteni. A név, hogyha furcsán hangzik, az nem egészen gond, ugyanis a tévés közvetítésekben Guanyu Zhu-t szoktak emlegetni, angolos, mondhatni csúnya átfogalmazással, magyarul a Zhou Guanyu a helyes kiejtés.
Meg hát eleve a feliratokban is az angolos változat jelenik meg, hogyha ezzel nem valakinek esetleg bármilyen kifogása van, akkor a helyesírási szótár 218. pontjánál reklamáljon, mert egyébként ugye ezek az átvételek szoktak meglenni az orosz, az arab vagy a görög nyelv esetében, tehát ezért írjuk úgy Sánkájt is, ahogy például. Tehát...
De ez mindegy, és szerintem a legfontosabb inkább az az út, ami most ezzel elindul.
Ja, első kínai
Az,
pilóta.
hogy igen, tehát, hogy egy olyan a legnagyobb ázsiai ország piaca, hogyha eddig is volt egy érdeklődés, az valószínűleg most megduplázódik. Hogyha feltéve természetesen, hogy az Alfa Romeo képes jövőre bármilyen teljesítményt is felmutatni.
Hát jó kérdés, mert alapvetően az elmúlt 10 évben kínai pilóta sem igen tudott a Forma 1 közében férkőzni. Ma Ching-hua volt a legutóbbi, aki HRT és KTM teszt pilótaként még úgy bele-bele tudott szimatolni a történetbe, viszont nagy díjon ő sem állt rajtoz, ez majd Chou-nak fog megadatni jövőre.
Igen. Hát azért
meglátjuk.
Leigazolásában jelentős szerepet játszott már most a pénz, de ez még hosszú távon
Hát,
még sokat hozhat az Alfa Romeo-nak.
Hát állítólag 30 millió kapott az Alfa Romeo-nak a leigazolására,
de
dollárban mérve persze.
Ugyanakkor ez semmit
nem
számít.
Hát azért de. Hát azért
nem
de,
így értem. Tehát, azért teljesen nyilvánvaló, hogy emlékeztek az európai, hogy is van, az Európai Unió legnagyobb eurós bankja, vagy pontosan nem tudom, hogy kell fogalmazni, a Santander. Tehát, hogy akkor ilyen napon Fernando Alonso is fizetős pilóta? Hiszen ő vele vonult a Santander, mikor igazolt. Tehát, hogy...
Jó, de azért újonc pilóták esetében teljesen másképp szokott fújni a szél. Tehát,
igen, de az
mert ennyire pilóták... vele lehetett igazolni Oscar Piastrit vagy Nick de Vries-t is.
Oké, okay, de ugyanígy.
Most van, aki cím Forma 2-es, van, aki cím Formula világ, van, aki cím, tehát...
Értem, de valószínűleg benne van a játékban ez, de azt gondolom, hogy a Giovinazzi esetében is mi játszott szerepet? A Ferrari. Ott ő adta a pénzt, vagy a technológiát átszámolva pénzre, vagy bármi ilyesmi. Vagy ugyanígy Russell esetében a Williamsnél, ahol Mercedes motorok voltak, vélhetően nem a piaci áron, hanem Russell versenyzés. Tehát, hogy azért a Forma 1-ben kötött üzletek mögött mindig pénz van, teljesen mindig közvetlen.
Russell kapcsán én meg kell jegyezni, hogy Kenny Magnussen dobta be az állóvízbe a követ néhány héttel ezelőtt, ugyanis a új könyve kapcsán egy dán televíziónak lenyilatkozta, hogy a Williams szerződést kínált neki, miután kiderült, hogy a háznál nem maradhat, és George Russell kárára.
Hát, ez a...
És eléggé komoly adjuk. Szponzori hátteret kellett volna ez összerakni.
Lehet
tehát
a sztoriba
ilyen
valami.
Lojalitás meginokhat.
Lehet a sztoriba
szerintem...
valami, de akár az is benne lehet, hogy a könyveladást kicsit promózta a Dán, de nem akarok...
még az is lehet.
Nem akarom...
Tehát csak azt, oda akartam kiukatni, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy egy olyan pilóta, aki nem a valamelyik csapatnak a nevelő intézetéből kerül ki, annak nyilvánvalóan pénzt kell magával hozni a szponzori hátteret. Most, ha megnézed a Schumachert, ő is vitt magával a szponzort. Tehát, hogy...
Mondjuk Mazepin még többet.
Igen, tehát azért mondom, tehát, hogy ez nem olyan, a Forma 1 nem úgy működik, hogy akkor minden tehetség azonnal megkapja a lehetőséget. Vannak, akiknek így ilyen. Na mindegy is, ők majd jövőre bizonyíthatnak.
És így már 3 ázsiai pilóta lesz ott a rajtrácson 2022-ben. Ugyebár ott lesz Tsunoda az Alfa Taurinál, Albon visszatér a Williams-el, úgyhogy erősödik ez az ázsiai vonal itt, itt szép csendben.
Hamarosan felgöngyölítjük szerintem a Hamilton Verstappen fonal gombolyagot is, hogyha már göngyölítünk, de először nézzük meg, hogy mi lett volna eredetileg a hétvége különleges eseménye. Ugye a szombati sprintről beszélek, ami idén volt harmadik és egyben utoljára megrendezve. Ti hogy láttátok, mit éreztetek ezzel kapcsolatban?
Hála Istennek, hogy az utolsó idén, tehát hogy nálam ez a klasszikusan a bukott diák az iskolában című eset, ahol először sem megy a pótvizsgán, másodjára sem, harmadikra hiába rúgdaljuk, de úgy sem, tehát megint annyira ellaposította a szombati történéseket, hogy egyszerűen valami bűnületes. Tehát hogyha Hamilton nem dobták volna a mezőny végére, tulajdonképpen kevés látványossága lett volna nekem.
Pont
a
ezt akartam mondani, hogy azért
szédelgésnek.
Ez a 24 kör azért abból szempontból zseniális volt, hogy volt akció, tehát a Hamilton szállította az akciót, és végig feszültséggel teli volt, viszont számomra az viszont nagyon szánalmas volt, és az mutatta meg, hogy ennek a sprint futamnak mennyire nincs értelme pont Hamilton előretörése, hogy a többiek, akiknek nem volt esélye az 1-2-3-ra, tehát nem volt pontszerzésre esélyük, hogy mennyire, meg se próbálták akadályozni. Teljesen nyilvánvaló volt a tempó fölény, de hogy nem akadt olyan, aki csatába bontakozott volna vele. Egy picit is, hogy akkor, hát mégiscsak autóverseny van, mégiscsak pozíciók hazunk, nem vigyázunk az autóra, holnap is kell ez még, az a fiú meg hagyd menjen, mert neki elő dolga van. Tehát, hogy ettől volt ez a sprint futam teljesen szánalmas.
Éppen ezért igazoltuk be azok a félelmek, hogy nem akarnak a pilóták rosszul kijönni a sprint kvalifikációs szituáció, hiszen miért kockáztatnak a vasárnapi rajtaiket egy még rosszabbért? Tehát Kimi Räikkönen így is forró járt, ha azt vesszük, visszaesett a végére ő is.
A lényeg,
tehát
a lényeg
ebből a szempontból az időmérős rajtsorrendel, meg a rajtsorrendel összefüggésre hozni abszolút irreleváns.
Igen. De hát a lényeg az az volt az egésznek a történésében, amit hogyha az egész hétvégét nézzük, hogy Hamilton fölzárkózott, szépen előrébb jött. Úgyhogy, és utána...
Igen, azért értékcsapások, de még mindig ne vegyük elő őket, azt gondolom, mert hosszan fogunk még róluk beszélni, beszéljünk még egy kicsit a mögöttük jövőkről, ahol azért szintén alakult a meccs a hétvége során. Gondolok itt a Ferrari és a McLarenre, illetve az Alfa Tauriára és az Alpine csapataira. Ugye a harmadik, negyedik és az ötödik, hatodik helyen is komoly csata megy a helyezésekért és a millió dollárokért, ami azért nem elhanyagolható, hiába csak az ötödik helyről van például szó. Ugye a futamon a McLaren nagyon rajta vesztett azzal, hogy Lando Norris gyakorlatilag az első kanyar előtt kiesett már a valós versengésből. Daniel Ricciardo pedig műszaki hiba érte, ami egy motor probléma volt, valami szigeteléssel kapcsolatos, hogyha jól olvastam, és ez kicsit aggasztó lehet majd a későbbiekben, akár még Hamilton számára is, illetve a többi Mercedes erőforrást használó csapat számára is. Norris meg ugye pont egy Ferrari-s pilótával, Carlos Sainz-al ért össze, és itt most fel lehet nevetni ilyen összeesküvés elméletszerű dolgokat, hogy biztos direkt okozott neki defektet, de...
A Mercedes már dörzsölje a tenyerét, az biztos.
Hát szerintem ők most nem pont a harmadik, negyedik hely miatt.
Meglepő egyébként. Meglepő volt ez a hiba, tényleg. Tehát, hogy miért kezdett befelé mozdulni a McLaren-es tényleg a rajtnál. Tehát, hogy nekem tényleg meglepő volt, mert hogy oké, hogy elment menetet, de nem volt akkor a tempó különbség, és nem voltak annyira messze egy, de, hogy ne kellett volna azt éreznie, hát, hogy a rajtnál egy ilyenfajta befelé töré, vagy befelé haladás, az nem vezet ütközéshez.
Hát tehát azért halt befele igazából, mert ugye, ha visszaemlékszel, a bal hátsó kerék ért össze a jobb elsővel.
Igen.
És elfogy a pálya előtte, mert ugye ő kívülről fordult, és egyszerűen lehajt a pályáról, hogyha...
Igen, de ekkor van az, hogyha rutinos vagy, akkor fölméred, hogy oké, nem húzom rá másik autóra, mert pórul járhatok, hanem akkor esetleg lassítok, és akkor nincs meg ez a pozíció. Tehát nem tudom, hogy az a jó megoldás, hogy akkor minden esetben a másik, vagy lassítson a másik. Tehát ez a tipikus, azt gondolom, hogy nem annyira jól mérte fel ezt a helyzetet, de tényleg, tehát hogy még lett volna, ha menni akart volna, még lett volna lehetőség, és szerintem elnézték volna neki, ugyanúgy, hogy Alonsonak is elnézték majd pár szó, hogyha a bukótérbe fordul el. Az egy okosabb döntés volt a tekintetben, mint az, hogy rábízni a másikra, a Ferrari kollégára, hogy majd ő lassít, mert én húzom.
Mondjuk Alonso lefőpróbázta azt a történetet Szocsiban, tehát az valami szinte egy előre kitervelt manőver lehetett. Míg azért Norris nyilván nem találta ki előre azt, hogy hogyan fogja Sainzhoz megkerülni ott a célegyenes végén, vagy hogy milyen útvon abszolválja a visszatérést a pályára.
Igen. Egyébként visszatérve arra, amit felvetettél, tényleg ennek fényében leszek nagyon kíváncsi, hogy a Ferrari mit fog mutatni jövő évben, hiszen ők már nagyon-nagyon rég közölték, hogy az idei év az kuka, csak a következő évre készülnek, és ehhez képest az a csendes munka, amit csinálnak, ahogy szépen jöttek fölfelé, ahogy haladtak, és nem az van, hogy valami körülménynek kell az összeállni, hogy ott legyenek most már jobb pontszerző helyeken, hanem hogy mind a két pilóta hozza azt a maga. Igen.
Tehát, csak kérdés. Igen. Csak kérdés, hogy ezt hosszabb távon mire lesz elég, mert hát...
Hova gondolkozunk hosszabb távon, mindjárt vége a szezonban.
De nem így értettem.
A következő évek vonatkozásában, hiszen hogyha jövőre is úgymond csak harmadik évről lesz a Ferrari, az nyilván nem leszek olyan kibékülve, mert hát, hogy 14-15 éven szereztek világban ki címet. Tehát
de persze, ez nyilvánvaló.
Harmadik évre 14-ben is képesek voltak, 15-ben.
Oliver, de pont erre akarok rámutatni, hogyha egy olyan csapat, amelyik nyilvánvalóan kijelenti jó a rég az évad közepén, hogy oké, okay, mi nem is foglalkozunk ezzel az évvel, csak a jövő évre fejlesztünk, és eközben képes ilyenfajta fejlődést felmutatni az év során, az bizakodó lehet a jövő évet tekintetben, nem?
Abszolút.
Mert hogyha nem lennének elégedettek a jövő évi autó fejlesztéseivel, amit a szimulációk mutatnak, a mérnökök visszajelzései, a tesztpilóták visszajelzései már a szimulációk alapján, akkor valószínűleg még több erőforrást fordítanának annak az autónak a fejlesztésére, és nem erre. Tehát ugye szerintem igen, csak bizakodó lehet számukra, hogy milyen, hogy állhatnak a jövő évi autóval. Hogyha marad arra energiájuk, ezt az autót így kordába rántsák, és képesek legyenek vele valóban értékes pontokat szerezni.
Abszolút, én ezzel teljesen egyetértek. Hát az 5.-6. helyen meg ilyen kicsit ilyen félkezes meccs megy, ugye az Alfa Taurinál nagyjából csak Gasly az, aki küzd az Alpinak ellen,
És
eddig...
mégis ugye 0 pont van köztük az Alpinnal
Így
most
van,
így,
pont,
ugye?
hogy hát csak Ocon Hungaroring győzelme az, ami elvédő rangsorolja őket a bajnokságban, de hát most
Igen.
is, hát így mondjuk tényleg nehéz lesz nekik a dolgok, hogyha az Alpin hozza ezt a, mondjuk ezt a brazil formáját, mert ez megint egy 2-es pontszerzés volt, csak azon múlt, hogy Gasly előbb végzett náluk a pont egyenlőség fennmaradása. Hát szóval, de meg egy
Igen.
rossz pontot írhatott be magának az Alfa Taurinál azzal, hogy megtorpedozta Stroll Aston Martinját az első kanyarban, megmondom nálam, hogy
Igen.
a nap negatív versenyzője is, mert...
Én emlékszem rá, hogy nem is tudom hány futammal volt ezelőtt, a múltkor ugye itt voltam, de előtte jó rég beszélgettünk mi így együtt, és akkor én megvédtem a Cunodát, hogy hát szegények az első, de hogy most azért tényleg egy elég negatív spirálban van a srác, tehát hogy nem nagyon jönnek össze a dolgai, és nagyon-nagyon messze van Gaslytól, akinek azért neki is csak a negyedik idénye ez, és azért volt benne némi hullámvölgy az ő teljesítményébe is. Úgyhogy
És
fura, most nézve fura, hogy mégiscsak
és
marad. Akkor
tudjátok, mi
nagyon
a
megvédtem.
döbbenet? Tudjátok, mi a döbbenet? Hogy tulajdonképpen ezzel az Alfa Tauri egy ilyen egyversenyzős istálló, és konkrétan Gasly tartja fel annak reményt, hogy az 5. helyet megcsípesse az Alpin elől az Alfa Tauri. Azért az Alpinnál egy komplettebb versenyző páros áll össze, ahol nem éppen 92-20 a pilóták pont aránya. Ami pedig Tsunodát illeti, hát megstrollkodta a Stroll versenyét, és
Hát
egy
ebből viszont
abszolút
azt látszik, hogy valóban az Alfa Tauri a jobb autó. Tehát,
és
hogy...
abszolút szükségtelen hiba volt ez a részéről, és kérdés, ilyenkor kérdőjeleződik maga a helyzet, hogy megérte Olaszországba áthelyezni az egész japán versenyző életét.
Ez majd jövőre
Hát,
ez
hogy érted?
Hát ugye bár májusban, vagy júniusban ilyen Franzózték és az Alfa Tauri átköltözette Olaszországba, tudod, hát, hogy jobban tudjanak rá figyelni.
Sok törés után megmondták.
Ezt én értem, igen, de hogy hát szerintem nyilvánvaló, hogy megérte, hiszen azt gondolom az egész forma egy időtervei, az egész forma egy működése az európai zónákhoz köthető, hiszen a gyárak, a központok, az nem szabad elfelejteni, hogy az utazó csapatok 300-500 fő, de itt azért több ezres gyárakról beszélünk, akik dolgoznak, és azokhoz kötődik, tehát hétfőtől péntekig, avval kapcsolatban folyik a munka, és csak a hétvégén van a futam, és ezeknek a versenyzőknek azért van hétközben is feladatuk.
Jó, de nem erre hivatkozott költöztették, hanem hogy beköttessék a feje lágyát.
Hát nem azért, hogy ott tudjon gyakorolni, gokártozzon, fejleszék, ott legyen a gyár közelben, legyen gondolom terapeuta mellette, tehát az, hogy közel legyen. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a srácoknak, akik a Forma 1-be kerültek, alapvetően a legtöbbjük az európai formasorozatokból lépett elő. F2-ből, F3-ból, rég, nem is tudom, GP2-ből, még régebben, és valószínűleg ez a közeg, amiben szerették volna őt a tehetségével együtt egy picit visszarántani. Én ezt nem érzem hátránynak. Amúgy sem töltik együtt, hát gondolj bele, ott van Ricardo, azt hiszem, mit is mondott, hogy fél éve nem látta a családját, mert hogy a Covid miatt nem megy haza Ausztráliába. Tehát, hogy lehet, hogy neki is hatása van a teljesítményére, de azt gondolom, hogy ez a versenyzés, a Raikkonen, a Bottas, ők nem élnek, ők sem otthon, Monakóban élnek. Tehát, hogy ez egy, és ráadásul, ha ők menni akarnak, akkor a kis repülőikkel, vagy világpici ebből a szempontból.
Igen. Egyébként én is azt gondolom, ugye például, hogyha visszaemlékeztek, ugye Alonso sem nem kezdte olyan rosszul nyilván a pályafutását, mint Tsunoda, de őt is a Renault elég hamar Oxfordba költöztette. ugye a Renault-nak az angliai főhadiszállása Enston, onnan már nincs sem messze, és akkor is így kicsit jobban beletanult nyilván a Form 1-be, meg például a Tsunoda esetében, hogyha visszagondolunk, ugye az F3 óta Európában van, mert azért akárhogy is nézzük, ezek európai központú versenysorozatok, legalábbis a csapatok, nyilván 10-ből 9 az európai csapat a háznak, pedig van egy európai kihelyezett létesítménye is. De ugorjunk, azt mondom, és térjünk rá arra, amire szerintem a legtöbb nézőnk itt várt, a Hamilton Verstappen szaga, amit nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni, de szerintem az a legjobb, ha időrendbe megyünk.
Ugye... Hát igen, ennek a történetnek több felvonása volt, csak ezen a hétvégén, hát még a szezonon kivetítve.
A sztori az hivatalosan pénteken kezdődött, ugye Hamiltont a hétvégén gyakorlatilag szénné büntették. De kezdve ott, hogy új a motort kellett nála cserélni, állítólag a mexikói...
De várjál már, ez egy nagyon prioritív, ez, hogy szénné büntették. Bármelyik büntetése olyan volt, amit megkérdőjelezhető önmagában?
Nem, de nyilván rengeteg büntetés, ha ez visszagondolsz. Nem vitatom egyiket, egyáltalán nem vitatom.
Na azért mondom, ez a szénné büntették, ez olyan lenne, mint hogyha jaj, szegény.
Yeah.
Semmelyik nem volt kérdéses ez a büntetés.
Nem,
majd lesz egy olyan,
nem.
Ami nem volt büntetés és kérdéses, de ezek?
Igen, de nyilván azért, hogyha belegondolsz egy olyan hétvégéből, hogy kaptál egy büntetést, meg egy kizárást, meg mit tudom én, hogy azért egy kicsit ki van a tököd az egészre, aztán...
Szerintem nálad jobban mosolyog a Hamilton most, hiszen mindent összebüntetve sem.
Igen, amúgy ez egy hatalmas boost lesz, boost lehet neki így a szezonra visszatérve, a hátra lévő részére, de visszatérve. Kapott egy ötrajt helyet, mert Hamilton, vagy mert Mexikóban a motorja elvileg szivárgott, ami vízszivárgásos sztori volt a háttérben, legalábbis ez volt a hivatalos magyarázat. Aztán ez az új motorral vélhetően ez is közrejátszott abban, amit produkált egyszerűen Brazíliában, hogy az időmérő nem lehetett megállítani. Aztán az FIA megállította azzal, hogy kizárt őt az időmérőre. A sztori egyszerűen annyi volt, hogy hát egyszerűen, ha fogalmazunk így nagyon gyorsan, hogy túl nagy volt a hézag a hátsó szárnyelemek között nyitott DRS-nél, amit nem Verstappen állított el a tapogatásával. Ne, egyszerűen nem lehet olyan erőket kifejteni.
Egyébként ezen a ponton én annyit tennék hozzá, hogy szerintem az nagyon-nagyon nem volt méltó egy olyan csapathoz, ami sorozatban nyeri a világbajnoki címeket, hogy képes volt. Tehát képes volt azt mondani, hogy biztos a Verstappen okozta az eltérést. Tehát, hogy szerintem ez a jobb lett volna, a csöndben maradsz. Tehát, hogy lehet a bulvárnak színészkedni, meg előadni, meg mondani, de nyilvánvaló marhaságot állítani egy műszaki beállítású vezetőnek, az szerintem nagyon-nagyon rossz. Tehát, mert hogy ezt neki is tudni kell, hogy ez nyilvánvalóan nem fog beigazolódni, hiszen ott mérnökök dolgoznak, akik ezt ellenőrzik, és nyilvánvalóan tudják, hogy az a hátsó szárny, nem tudom, 60-nál 220 kg erőt termel, nem fog tudni a Verstappen a kis ujjával 220 kilós nyomást tenni rá. Tehát, hogy...
Egyébként erről feltétlenül nyilatkozni, aki az elmúlt években szanaszét taperod nem tudom én hány autót, készült egy ilyen összeállítás a videó megosztó portálra, és ilyen Fettelt ilyen 550 ezer dollárra lehetett volna megbüntetni, hogyha így 50 ezeresével számogatjuk az érintéseit.
Igen, ugye Verstappen büntetést kapott ezért, tettél 50 ezer dollárra, de egyébként ez a Mercinek arra tök jó volt, hogy időt húztak. Más kérdés, hogy minek, mert igazából...
Van nekem nincs problémám, hogy ők vitatják azt, hogy ez igen, figyelj, nem mi okoztuk, a sérülés okozta, az oké, okay, de hogy ezt a marhaságot bedobni, hogy a Verstappen okozta, ez egy mérnöktől a borzasztó.
Hát nézd, hogyha sikerült újabb lőtséget elsütni az I think Ericsson have hit us című történetnek, akkor ez az.
Hát igen, itt érdekes volt, de az a durva, hogy elkezdte a 20. helyről a sprintet, és 24 kör alatt előzött ugye 15-öt. Zsolti is mondtad az előbb, hogy ez egyik oldalról őrület, a másik oldalról meg szintén őrület, de nyilván azért őrület, hogy azért 24 kör alatt 15-öt előzni még szimulátorba se mindig sikerül, hogyha a mesterséges intelligenciát levesszük
nem,
a legkönnyebbre.
Nem tudom olyan könnyű rájtani az ajtó, hogy ez összejöjjön.
Igen, szóval, hogy azért ez nem semmi, és ugye a van itt két fontos dolog, ami szerintem érdemes tisztázni, legalábbis én a hétvégén, amit olvasgattam kommenteket, én úgy érzem, hogy tisztáznom kell. Az egyik, nem a Red Bull küldte az ellenőröket a Merci hátsó szárnyára. Volt egy ilyen teória is, hogy a Red Bull szerint nagyon hajlik a Merci hátsó szárnya jobban, mint kéne. Szóval nem a Red Bull küldte a Merci-re az ellenőröket, hogy nézzék meg Hamilton hátsó szárnyát, hanem ez egy bevett gyakorlat, mindig kisorsolják gyakorlatilag, hogy az autó éppen mely alkatrészeit és beállításait ellenőrzik. Szóval ez tök magától csinálta az FIA, nem a Red Bull küldte. A másik, ez a plusz 5 rajt helyen olyat láttam, hogy hát már az FIA se tartja be a saját szabályait. A plusz 5 rajt hely nem a sprintre érvényesült, hanem a futamra. A sprint gyakorlatilag a kvalifikáció. Ez is a neve, magyarra így átvéve sprint kvalifikáció. Az itteni eredmény határozta meg a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét, és erről jöttek rá a rajtbüntetések. Mert sokan úgy értelmezték, hogy a kizárás és az öt rajthely együtt valahogy lesz a 20. hely, nem. A plusz öt rajthely az végig vasárnapra vonatkozott. Szóval ezt úgy gondoltam, hogy ez...
Át, szerintem már vasárnapra.
Igen, úgy gondoltam, ezt tisztázni kell, mert nagyon sok ilyen hozzászólást láttam, és tévedésben voltak az emberek, úgy éreztem. Ugorjunk a vasárnapra. Melyik részére akarsz ugrani?
Hát... elrajtoltak.
Igen.
Elindultak. Ezúttal a Verstappen jobb rajtot vett, mint a sprinten. Sokkal jobbat. És utána haladtak szépen.
Igen, ugye a sprintet Bottas nyerte, de a rajt már a Verstappen már újra a finn elé került. Hamilton meg gyakorlatilag nem tudom hány körönbelül, 5-6 körönbelül már ott is volt a harmadik helyen, a tizedikről.
Igen. Az első manőver még szép volt a Pereztől, hogy visszajött az első előzés után. Egyszer meg lehetett csinálni.
Az nagyon szép volt.
Hát de
körülbelül pont annyi volt az erő és tempó különbségből fakadó, meg ugyebár a versenyzői kvalitások közötti különbségek tekintetében is. Elég érdekes volt, és teszem hozzá, hogy néhány év ezelőtt Verstappennek is volt egy hasonlóan őrült felzárkózása, talán Kínában, amikor szintén egy mezőny végéről 10 kör alatt volt a második helyen. Aztán más kérdés, hogy végül nem nyert, de látszik azért, hogy erre tényleg csak az igazán nagy titánok képesek. De itt, ami most Hamilton produkált, az egyrészt kihangsúlyozta, hogy ő miért Hamilton, másrészt arra is rávilágított, hogy azért, hogyha a Mercedes felsavarják, még tud űrhajóvá alakulni.
Igen, csak kérdés, ez honnan jött, mert amúgy, ha visszaemlékeztek, Mexikóban pont arról beszélgettünk, hogy mekkora fölénybe volt a Red Bull. És az egyik pályára a másikra ennyit változott. Ez
hát számomra... A hőmérséklet nagyon-nagyon jól kezelte a gumikat a Merci, a Red Bull meg kevésbé. Ugye más beállításokkal mentek teljesen, tehát hogy a Verstappen és Hamilton között az egyenes belső sebesség bődületesen nagy különbség volt, és ugye a motormenedzsment az, hogy nincs föltekerve, vagy föl van tekerve, hogy a maximum adott, tehát hogy abban nem lehet különbség, de hogy most szerintem azt mondták, hogy most van az, hogy nem spórolunk. Bármi történhet. Ha ez a versenyt elengedik, akkor elment volna a VB. Most még be lehetett rakni egy feszkót, majd már minek spóroljanak. És szerintem amit az a motor bírt, azt most a Hamilton kiautózta belőle, de világklassz is volt, ahogy a Patrick írta, de tényleg, ahogy a Hamilton följött, és utolérte a Verstappent, az zseniális volt. És utána hát megpróbálta megtámadni, hát is meg is támadta, és jött az ominózus kanyar.
Mielőtt még erre rátérnék egy olvasói kérdés, hogy mennyire húzták túl az új V6-ost Hamiltonnál, hogy még Bottasnál is látványosan gyorsabb volt. Ez is szültett még a maradék három futamon? Hát a második kérdésre én gyorsan megválaszolnám, hogy igen, amennyi Mercedes hibát láttam, meg ugye pont említettük Ricardot is, bármikor, bármit visszajöttet, azért most a megbízhatóság nem az erősségük.
És emlékezzetek vissza a 2016 Malajziára, ott is a semmibe jött a motor kigyulladás Hamiltonnál, ami később a WB címébe is került.
Abszolút, tehát abból látszott, hogy ez egy vadi új motor volt, és azt gondolom, hogy itt az a kulcs, amit az előbb említettem, hogy nekik szükségük van arra, hogy benne maradjon a rendszerbe a feszültség, mert ha megvan a feszültség, akkor a Red Bullnak is többet kell teljesíteni, ha többet kell teljesíteni, nagyobb az esélye, hogy ők hibáznak, ők is föntebb húzzák a motort, náluk is történik valami. Ha ez egy sima, tegyük fel, egy Verstappen Hamilton befutó lesz, és még tovább nő a különbség, akkor még inkább van esélye taktikázni a Red Bullnak, hogy miben játékban megy be, mennyi pontot enged el, mennyit veszíthet, tehát már ők lesznek azok, akik irányítják a következő három futamot. Ezzel a győzelemmel, amihez kellett ez az őrült tempó, viszont jelentősen csökkentették ennek, és behagyták a rendszerbe a feszültséget, a bármi történhet még. Tehát nem tud egy millimétert sem lazítani a Red Bull a saját feszítésén. De ezért, igen.
Fordított helyzetben ugye nem 14 pont lett volna a különbség a bajnoki állásban, hanem legalább 27, hogyha vegyük úgy, hogy Hamilton a leggyorsabb kör, de azt is visszaszámolva, Verstappennek mindig elég lett volna a most következő három futamon bejönni a második helyen Hamilton mögött, és így is világbajnok. Így viszont úgymond győzelmi kényszerből került ő is.
Igen, így van.
Hát mondtátok az előbb az
összecsapást. Igen, amit noted, és nem volt investigation, tehát csak följegyezték, és nem vizsgálták. Patrik elmondja nektek, mert beszélgettünk erről korábban.
Igen,
pontosan
korábban,
hogy is néz ez ki, hogy mi van akkor, hogyha noted, és mi van akkor, hogy investigation van egy ilyen esetben.
Amikor leterelt a Verstappen Hamilton a pályáról, utána jött a nézők, láthatták tévében az üzenet, hogy a felügyelők már elkezdték intézkedni, de két különböző felirat létezik. A noted, azaz a jegyezve az eset, és az investigation, azaz, hogy vizsgálják az esetet. Az előbbi, a noted, az az enyhébb fokozat, amikor a stewardok elkezdik nézegetni azokat a bizonyítékokat gyakorlatilag, amiket mi is láthatunk a tévébe. Nem sokkal többet gyakorlatilag. Azokat a kamerákat, amiket leadnak a rendezők. Itt például ilyen esetben Hamilton fedélzeti kameráját, a külső pályakamerákat, illetve Verstappen autójáról ekkor a hátrafelé néző onboard kamera volt bevágva. Fontos, hogy Michael Masi versenyigazgató elmondta, hogy ők bekérték Verstappen előre néző kameráját is, kamerájának felvételét is, azt viszont nem kapták meg. Így kénytelenek voltak ennél az esetnél a maradék meglévő felvételekre támaszkodva döntést hozni. A döntéshozás a noted eseteknél az amikor jegyzik, lehet az, ami most is megtörtént, hogy nem szükséges a vizsgálat, és hagy menjen tovább a verseny, vagy lehet az, hogy kicsit jobban elmélyülnek benne, és akkor jön az investigation, azaz a komolyabb vizsgálat, amit külön jelezni is szoktak, hogyha komolyabban vizsgálják az esetet. És itt a meglévő bizonyítékok alapján nem történt vizsgálat. Ez a felvétel, ami egyébként megtekintettek...
Illetve a let them race volt még.
Igen, a magyarázatban benne volt az is, hogy hagyják őket versenyezni. Ma megjelent viszont a vezessen is megtekinthetitek azt a felvételt, ami Verstappen autójából készült, ugyanis ez nem tűnt el az éterben, hanem ez megvolt, csak nem adták akkor le. És ez alapján, ez abszolút friss hír, egy-két órával ezelőtt jelent meg, hogy a Mercedes az ügy újravizsgálását kéri. Azaz gyakorlatilag még nem dölt el a São Paulo-i nagy díj, a végeredmény még mindig egy kicsit lóg a levegőben, ugyanis ebből még bármi lehet, és habár az utóbbi években nem volt arra példa, hogy az ilyen újravizsgálásoknál megváltoztassák a korábbi ítéletüket a stewardok, most ez valóban lehet egy olyan bizonyíték, elsősorban kezdjük azzal, hogy ez egy valódi bizonyítéknak is tekinthető, nem úgy, mint például a korábbi próbálkozások, mondjuk, amit a Red Bull eljátszott a brit nagy díjon, amikor Hamilton kiötötte Verstappent, hogy elmentek tesztnapozni Albonnal, és ő leutózta ugyanazt az ívet. Ez most egy valódi bizonyíték, ami ugyanazon a versenyen készült, úgyhogy még tényleg abszolút a levegőbe lóg. Ez a világbajnoki egy meccsre is nyilván kihajtással lehet, hogyha például a Verstappen utólag megbüntetik akár csak 5 másodperccel is, mert Bottas akkor már megelőzi a vége a számolásnál a hollandot.
Ami egyébként megmentheti a Verstappent, ami amit én feltételeztem a futam közben, de ugye a notid miatt ezt nem is vizsgálták, az a két pilótának, illetve az autóiknak a sebessége. Mert ugye azt is számításba kell venni, hogy az teljesen nyilvánvaló, hogy a Verstappen nem az ideális híven fordult, mint ahol egyedül lett volna, hanem hagyta szépen az autót tovább egyenesen, hogy a Hamiltonnak ne legyen tere befordulni. De az utólagos adatok azt is megmutatják, hogy nem csak a Verstappen érkezett nagyobb tempóval a féktávra, mint egyébként, ha maga lett volna a érkezett, hanem a Hamilton is túlvállalta azt a kanyart. Tehát, hogy az is elképzelhető, hogy ha Verstappen marad és szépen elfordul a saját ívén és lassít, a Hamilton akkor sem tud teljesen a pályán fordulni. Tehát akkor is a pályán kívül előzi meg. Tehát elképzelhető, ezt most nehéz megmondani így, de hogy ő is sokkal gyorsabb volt, mint egyébként, amikor maga autózott.
Túlvállalta
magát, igen. Hát nem mondom, hogy túlvállalta, de hogy a normál, abban a kanyarban elérhető sebességnél gyorsabban érkezett.
Hát ilyet,
és ez az, ami talán megmentheti a Verstappent, ha
azt,
vizsgálat lesz utólag.
Nem tudom, hogy mondtad, de 10 méterrel később fékezett mindkét pilóta a megszokottnál.
Igen.
Feltettünk itt egy kérdést a nézőinknek, amire bőségesen érkeztek szavazatok, hogy szerintük büntetést érdemelt volna Verstappen Hamilton leszorításáért. Nem tudom, hogy látjátok-e az eredményeket.
Én nem, de én a saját véleményt el tudom mondani, hogy igen.
Egyébként az igenek vannak kisebbségben, egy 35-65 az arány százalékosan, hogyha pontos akarok lenni. Egyébként én is a kisebbség véleményem vagyok, azt gondolom szerintem is, hogy igen, egyébként értelmet van a büntetést.
Nálam viszont neccesebb a helyzet. Tehát úgy éppen azért, amit mondtatok, hogy Hamilton is később fékezett, Verstappen is később fékezett, meg azért ez az eset nem hasonlított össze az, hogyha egy 5 másodperces büntetést veszünk alapul, Gasly kiütött Alonsot a rajtnál. Tehát ott Alonso visszaesett kvázi a mezőny végére. Tehát ezt azért nem lehet összehasonlítani a kettőt, csak hát nyilván nagyon nehéz igazodni itt a FIA következetlenségi rendszerében. Mert ugye bár...
Én azt gondolom, hogy itt azért nem történt egyébként ütközés. A Hamilton olyan mentális és sebesség fölönyben volt ekkor, hogy szerintem ő nyilvánvalóan tudta, hogy ha most nem sikerül, majd a következő körben sikerül. Annyit előzött ezen a hétvégén, ebben a kanyarban, vagy másikban, hogy teljesen nyilvánvaló számára a sebességkülönbség. És azért volt hajlandó nyitni a kormányon, és elkerülni az ütközést.
Egy kitérőt, ha megengedtek, most jött egy komment, amit igen, nagyon gyorsan szeretnék tisztázni. A Merciben újra benne van a DAS rendszer, egy holland oldal publikálta egy videó keretében, amin látható, hogy Hamilton hátrahúzza a kormányt kanyar előtt. Idén ez már tilos, szerintetek? Én ezt gyorsan elmondom, az nem az. Ez a kormánymozgás, amit lehetett látni, 2016 óta ugyanígy mozog Hamilton kormány a Brazíliában, amikor még hírből sem hallottunk a DAS rendszerről. Ez valahogy a kormány szerkezet és a futómű együttes mozgása hathat vissza a kormánykerékre, nagyjából egy 1 centis mozgásról van szó, míg a DAS rendszernél jóval többet lehetett húzni a kormányszerkezeten, szóval nem, ez nem a DAS rendszer, ezt azonnal azt mondom, hogy tisztába kell tenni, mert nagyon sok helyen előjön, és a tök kamu az egész sztori. 2016 óta több időmérős kört is megnéztem, én is 16-ból az elsőt, meg azt hiszem 18-ból vagy 19-ből is megnéztem egyet, és az első kanyart mutatták, és mindig egy centit lehetett látni, hogy mozog, de ez nem az. Ez valahogy így az autó szerkezetének
betemedése.
Amit akartam még hozzátenni egyébként, hogy a Verstappent viszont én abszolút értem. Tehát, hogy a mentalitás, a győzelmi mentalitás kell ehhez. Ő neki egy célja lehetett, hogy ameddig csak tudja maga mögött tartsa Hamiltont, hiszen ez pont ugyanaz, mint amit a Merci tett most a Hamilton előreküldésével, hogy a feszültség benne vagy a rendszerben, ameddig ő van elől, addig bármi történhet mögötte. Defektet kaphat a Hamilton, lehet újra safety car, fölrobbant az a Merci motor, lekörözött neki mehet, nem tudom, elkezdhet egy olyan kopás az ő gumiain, már a Hamiltonén, ami már nem tudja ezt a sebességet dolgozni, tehát hogy mindent megtette az élen maradáson, azt abszolút értem.
Kígyózás is volt, amiért fekete-fehér zászlót is kapott.
Igen.
Mondjuk az jogos volt.
Persze.
Valóban a többször irányváltás az nem megengedett, viszont nálam, hogy ezért a mozdulatért akár egy 5 másodperces is szóba jöjjön, az ugye a korábbi, hát nem mondom, hogy következetes példákat elnézve, nem annyira reális. Tehát, mert az a helyzet, hogy épp ilyenkor üt vissza az, hogyha az FIA nem következetes döntéseket hoz. Mert ugye bár emlékezünk vissza csak az elmúlt néhány hétnek a esemény sorozatára, annak ellenére, hogy hangoztatták, hogy az elsőkörös helyzeteket megengedőben kezelik, Gaslyt megbüntették Alonso kiforgatásáért Törökországban. Ezzel szemben Mexikóban, amikor Ricardo csinálta meg pont ugyanezt Bottasszal, ha nem egyértelműbben, konkrétan Michael Masi le tudta annyival történhet, hogy csak felületesen ránéztünk, és kész. Tehát így nem lehet hozzáállni egy munkához, könyörgöm. Tehát nonsense. Tehát ilyen felületesen ránézünk, és hogyha baleset lett be, akkor csak ilyen felületesen ránézünk, ezt, hogy mi az Úristen, de nem értem.
Hát figyelj, ez így bevett az eljárás, csak az a gáz, hogy nem adták ki például a Verstappen fedélzeti kamerát, amiből azért eléggé látszik, hogy...
De Ricardonál lehetett látni ezeket.
Tehát... Jó, ott igen.
Arra is mondta, hogy nem érdekes.
Hát tudod, rajta.
De ezt tudom, hogyha én végezném így a munkámat, a szőnyeg alatt kúzték be az ajtón minden nap. Tehát... És erre ezek meg lassan hétről hétre eljátszanak valami olyan történetet, ami aztán itt bosszankodhatunk kedvesténként.
Hát én nem nagyon húzom már ezen föl magam, mert nem hiszem, hogy túl sok értelme van ezen stresszelni, mert...
De attól még bosszantó.
Jó, de ez ami...
Nem is így sorongatva ez... stresszel rajta az ember, attól még bosszantó.
Mit akartál, Zsolti?
Hogy nagyon tetszett az Olivier előadása, és erről eszembe jutott a Toto Wolff, aki azt hiszem a kamerának bemutatott, hogy...
Mit is mondom? Decit, azt hiszem.
Benne lesz a Formula 1-nek a Netflix sorozatában ez a jelenetet, ezt be fogják vágni, biztos valami más hatalmas drámát alá tesznek, de hogy ja. Nagyon jól szórakoztam rajta, hogy hatalmas az arc egyébként, ahogy mozgatja.
Túlzásnak érzem, borzasztóan nagy túlzásnak érzem ezt a színjátékot. De egyébként nem csak az ő részéről, hanem Christian Horner részéről is az ő kis csipkelédései, meg összeadásai, egy kicsit nyugodtabban is lehet rendezni ezt. Nyilván egy VB címre van szó, persze, de jó, ez már
és még kicsit... van a házra majdnem 4 hét, tehát ez innen több, csak durvulni fog szerintem. Készítő lelkiek, mert rá, hogy
hogy
a Mercedes és a Red Bull házi szappanoperája folytatódik a kereti versenyeken.
Szerintem azt kell azért látni, hogy ők máshogy élik meg, hiszen támadásként érnek meg minden ellenük irányuló kritikát, és tökéletesnek hiszik a saját feladatukat és azt, amit elvégeznek. Úgyhogy ők benne vannak ebbe a feszültségbe, és sokkal nagyobb feszültségbe élnek. Attól függetlenül, hogy a Merci végignyerte az elmúlt éveket, minden egyes újabb győzelem az rengeteg sok pénzt jelent. És lehet, az egészről beszéltünk a Forma 1-ről, mint emócióról, de az Toto Wolff résztulajdonos. Neki aztán tényleg nem mindegy, hogy hol végez a csapat az év végén. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok pénz múlik rajta. A Horneréknél azért van még nagyobb feszültség, mert hogy nagyon rég nem voltak ebben a helyzetben, és ott vannak a küszöbén, hogy és őnekik lételemük, hogy látható. Tehát annyiszor elmondtuk idén, hogy a Merci hibázik idén. És nem lettek rosszabb csapat, egyszerűen az a feszültség, ami benne van, hogy arra késztetik őket, hogy nem tudnak a saját ritmusukba dolgozni, hanem mindig vannak ilyen dolgok, amivel foglalkozni kell, amit a Christian Horner bedob. Bármi. Hát ez a mi az? Verstappen taperolása a hátsó szárnyon, ez, tehát szerintem kétszer ennyit kifizettek volna azért csak, hogy azt az 1 órát, amit az idegbe töltött a Toto Wolff, és nem tudott koncentrálni a feladatára, azt ők elérjék. Hát higgyétek el, tehát ez a feszültség kell, az mindenhol gyengíteni kell az ellenfelet, mert nem csak a pályán dől el ez a dolog, az egész csapat. Mert ettől a feszültségtől hoznak egy rossz stratégiai döntést, egy ilyen feszültségtől fog a balesőkerék szerelője lassabban dolgozni, tehát minden ilyennel lassítják az ellenfelet. Ez nem egy szép dolog, hogy nem a pályán dől el, meg nem az egyértelmű dolog, de hát...
De hát ez eddig se erről szólt. Igen. És Verstappen szavaival évek még inkább befizettetik az FIA-t még egy-két vacsorára.
Pontosan, igen.
Egyébként itt visszatérve a büntetésre vagy sem, azért megnézve az onboardot Verstappentől, azért elég szépen próbált előadni, hogy ő ugyancsak tisztességen védekezett, mert ahogy itt beszéltük még az adás előtt, az látszik azért, hogy hogy nem sokat nyit a kormányon, ugye egy ballos kanyarról van szó, és a nyitás az azt jelenti, hogy egy kicsit jobbra korrigál. De
inkább
nem,
csak mélyre
nem
engedi.
igazán teszi ezt, hanem nem is próbálja eltalálni a kanyar csúcspontot, jó ráhagyással próbál befordulni, lyukra ráhagyással, és ráadásul nem is nagyon próbál igazából befordulni, hanem egy kicsit egyenesen engedi. Benne van az,
egy
hogy
szennaproszt, nem?
Benne van az, ez így a vágyódás, hogy ő menne balra, de inkább így egyenesen fut.
Melden a kezébe a kormány, hogy nem megy az, nem megy az.
Igen, és hogyha azt mondjuk, hogy ilyen amúgy tud lenni, hogyha nagyon a határán van a gumik, vagy a négy gumi, és nincs tapadás, és a relatív tempója gyorsabb, mint amit az abroncsok elbírnak, de hát nyilván nem erről volt, szóval még utána a verseny, nem is tudom hány kör, és azt meg érdekes mód végigbírta, de szóval igen, amiről beszéltetek az előbb, ugye, hogy Verstappen tényleg mindent megtett, hogy elő akart maradni, és szerintem fel is tehetjük a kérdést, hogy ami az adás címe, és hogy Hamiltonnak sikerült megtörni a Verstappent?
Azt nem hiszem, hogy megtörte volna, viszont az, amiről beszéltünk, benne maradt a rendszerben a feszültség. Ő nyert nagyon sok pluszt, és a Mercedes nyert nagyon sok pluszt ahhoz, hogy a következő három versenyen továbbra is abszolút ott legyenek versenybe. Tehát, hogy nyílt maradt ez a verseny, vagy ez a világbajnokság, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. Nem hiszem, hogy a Red Bull megtört, mert nem agyonverték őket, most kikaptak ebbe a csatába, valószínűleg ők azokból az adatokból, amit mi nem látunk, tudják, hogy mitől volt lassabb az autójuk, vagy mitől lehetett gyorsabb a Mercedes. Hogy van-e rá válaszuk, az jó kérdés. A következő pályákból kettőnél igencsak kérdéses.
Igen, itt egyébként hogy mitől volt ennyivel gyorsabb, az fölmerült például, hogy az új Hamilton-féle Merci motor egyébként 15 kW-tal nagyobb teljesítményre képes, mint a korábbi verzió, és megkérdezték például a Red Bullosok a Hondát, hogy ők amúgy mit tudnának tenni, ha esetleg cserélnének egyet, és ők mondták, hogy max plusz 3 kW. Szóval így ez így motorszinten lehet, hogy így eldölt, és ugye mondtad, hogy nem biztos, hogy aggódnak, én nem feltétlenül gondolom azt, vagyis hát nem az, hogy nem feltétlenül törtek meg. Viszont Helmut Marko reakciója nekem nem biztos, nem erről árulkodott feltétlenül, mert azért eléggé keseredetten nyilatkozott a leintés után.
Még azért korábban eléggé magabiztosan próbálta számogatni, hogy ó, csak két győzelem és megvan a Verstappennek a bajnoki címe. Egyébként azon gondolkoztam az elmúlt pár percben, hogy kinek van nagyobb veszíteni való ebben a történetben, mert ugyebár Verstappen az első WB címért küzd, és bármennyire hangoztatja, hogy ő nem foglalkozik ezzel, úgy hétvégéről hétvégre próbál összpontosítani, szerintem ember nincs a világon, akinek ne ez járna a fejében valamilyen szinten. Tehát akinek nem, az vagy hazudik, vagy egy gép. Tehát számomra abszolút szürreális, hogy valaki, aki vezeti a tabellát 3-4 futammal a vége előtt, legyőzheti a adott térának a majd vagy egy-egy uralkodóját, nem létezik.
Hát
nem
igen, létezik. De hogy a mentális tréning tekintetében, hogyha úgy fogja föl, valószínűleg neked van igazad az alapvető gondolkodásban, hogy igenis foglalkozik vele, de ha úgy gondolkodik vele, hogy én vagyok a legjobb, amit én csinálok, az mindig a legjobb, de csak a többi rajtam kívülálló ok miatt lettem második. A másik autója jobb volt. A körülmények mások voltak. Én a legjobb voltam. Jobb voltam, mint Hamilton, csak most jobb autója volt. Jobb voltam bárki. Tehát ez a mentális gondolkodás, nem mondom, hogy így van, de hogy ez a fajta hozzáállás segíthet azt mondani, hogy nem foglalkozom vele, hiszen én minden hétvégén a legjobb vagyok, minden hétvégén a legjobbamat nyújtom. A csapat néha nem olyan autót ad. A másik csapat néha a másiknak jobb az autója. De csak ezért végez előttem, és nem azért, mintha bármiben is jobb lenne. Tehát nem mondom, hogy ez helyes ez a gondolkodás, de azért a pilótáknál gyakran látjuk ezt a fajta.
De hogyha azt teszünk, Hamilton is ezt a receptet követi, tehát hogyha győznek, akkor
is, így
best van. Team, best factory, best
stands,
best
minden.
De amint Porsche most a gépezetben, hát ez nem úgy sikerül, de mit tudom én, jóban, rosszban együtt vagyunk, békességben, szeretetben, stb.
Hát azért mondom, tehát, hogy mindent megtettem, amit tudtam, ennyi jött ki belőle. De azért mondom, hogy ezért mondhatja azt, hogy nem foglalkozik vele, mert lehet ez egy mentális tréning, mert hogy azon agyalna, az rá is nyomást helyezne, és ettől próbál szabadulni. De én azt gondolom egyébként, hogy semmelyikük nem kell szomorkodni, mert valóban tényleg végre egy olyan bajnokságot látunk, ahol két csapat, két pilótája és két nagyszerű pilótája versenyez. Mert mind a kettő tényleg, tehát a Hamilton, amit most mutatott hétvégén, az egy ilyen, ami mindig bebizonyítja, hogy miért. Tehát, hogy miért is van ott, ahol van, és miért nyert ennyi futamot, ennyi
világban. Egyik legjobb hétvégéje volt ez szerintem. Tehát konkrétan abszolút úgy tűnt az ő helyzete teljesítménytől függetlenül, hogy tulajdonképpen az ő VB esélyei illetően már verik a szöget a koporsóba, mert ha tovább gondoljuk, itt bármikor probléma csúszhatott volna a történetbe, elég, hogy a kiforgatják, és akkor már rögtön ott tartunk, hogy nem azt számít, hogy éppen 14 pont vagy 11, hanem hogy Verstappen az esetben 35-38 ponttal is vezethetné az összetettet.
Azért vele, hogy mondjam, vele azért vele van a szerencse, tényleg. A jókkal mindig vele van a szerencse, azt mondom, és ő kifejezetten, tehát láttuk a safety káros szakaszok is jól jöttek ki. De én most ezt nem, tehát nem rossz értelemben akarom mondani, de hogy a szerencse azért azok mellé áll, akik mindent megtesznek a sikerért, általában.
Hát nem is kérdés, hogy ő volt a hétvége versenyzője.
Igen.
Ezt nagyon nem lehet más mondani. Olyan tudod, a negatív jelölése is elég egyértelműnek tűnik, tehát nem igényel különösen magyarázatot.
Igen, és pont ez lesz a jó, hogy bármelyikük nyeri meg a VB-t, nem kell magyarázni, mert klasszis versenyeket láttunk egyébként. Sajnálatos volt az ütközésük, az az egy.
Kettő.
Jó, oké, de...
Igen.
De hogy szerintem ettől függetlenül ez a VB, ez zseniális tényleg.
Hát 2012 óta nem láttunk ilyesféle felállást.
Hát én azt remélem egyébként, hogy az utolsó futamig fog menni, és ez ott fog
eltölteni. Ez benne van a pakliba,
abszolút. Hát így már egyre valószínűbb.
Hát ezt nem tudhatod, mert egy kiesés. A következő futam
hát ez jó, egy jó mercin, nyilván borul, de alapvetően, hogyha nem jön közbe semmi, akkor ez egy utolsó vérig tartó vágta lesz. Mondani.
Hány olyan futamot láttunk a idén, ami olyan volt, hogy azon a pályán még soha nem történt ilyen eső, vagy bármi miatt. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon jó.
Jó, persze. Úgyhogy ez azért... meg hogy egyáltalán megépül-e Szaúd-Arábia, azért ne sem felejtsük ki a képletből. Tehát itt...
Hát, vagy mennek még egyet Ausztriába akkor, egy harmadikat is.
Ilyen hidegben? Húha! Holláncot is vigyenek már kell. Két felvetésre gyorsan reagáljunk még szerintem. Norbert Szabó írta, hogy még cserélhetnek egy motort Hamiltonnál szerintem, mert neki ez az ötödik, és ha jól tudom, hatott lehet egy pilotának egy szezonban. Ez nem igaz az információ, nincs korlát, hogy nincs felső korlát, ugye három engedély, a szabályok szerint engedélyezett. Szóval, a szabályok három belső égési motort engednek használni, afölött lehet szabadon cserélgetni, nyilván büntetés terhére. A másik kérdés még a motor erőkülönbséghez jött, hogy hogy lehet ekkora különbség. Hát ennek az a magyarázata, hogy dolgoznak ezerrel, ugye itt, amit említettem, hogy 15 kilowattal erősebb Hamilton motor.
Állítólag, ugye?
Állítólag, igen. Ezek a Honda mérései elvileg, nyilván a telemetriából, stb. És,
meg hát, hangból.
Igen, az is.
Nagyon durva.
Nyilván ezerrel dolgoznak az erőforrásokon, főleg annak tudatában, hogy jövő évtől, vagy már korábbi epizódokban is említettük, be fogják tiltani a motorfejlesztéseket, és onnantól azzal kell dolgozni, amit eddig kisütöttek, szóval mindenki a lehető legerősebb és legmegbízhatóbb erőforrását akarja 2022-től kezdve évekig használni.
Meg azért még egy tényezőről ne feledkezzünk el, ugyebár ezeket az erőforrás komponenseket egy bizonyos élettartamra tervezik. Hogy, mert azért bármilyen próbálják el endurance-osítani ezt a történetet, azért érezhető, hogy a végtelenségig nem mennek ezek a motorok. Viszont, hogyha a szezon végén közítve valaki már nagyon a végén cserél, akkor nyilvánvalóan kevesebb versenyszélére kell beosztani az adott elemet. Ergo, jobban föl lehet szavarni, jobban lehet nyúzni, gyepálni.
És a különbség meg onnan lehet egyébként, hogy onnan fakadhat ki, hogy lehet, hogy a Hondának nincs már erőforrása egyébként. Tehát, hogy tekintve, hogy kivonulnak, és majd 2026 után térnek vissza. Ha igen, jó, tehát akkor vizsgálják meg, vagy hogy mondjam,
persze,
tehát hogy akkor
igen.
Van esélye, hogy visszatérjenek. Lehet, hogy egyébként valamelyik Mercedes mérnök talált valami olyasmit. Annyi minden van egy belső égési motor mozgásában, és már csak abból, hogy milyen olajat fejlesztenek és használnak, milyen üzemanyagot fejlesztenek és használnak. Persze tudjuk, hogy ugyanolyan, ami azokban a komponensekben, ami az utcaiban is van, de hát igen, akármi, egy gyűrű, egy nem is tudom, egy dugattyú, egy hajtóker, egy csapátsor, ahol veszteséget lehet csökkenteni, azokkal mind. Azért ez a 20 lóerő, amiről beszélünk, az 1000 lóerő teljesítményhez képest, azért ez, hogy is mondjuk, előrelépésben 2%, és, vagy 2000%, hogy is? 2%, igen. 2% lenne jelentős előrelépés, de azért nem egy hatalmas ugrást jelent. Csak ahhoz képest jelentős, amit a Honda tudna most felmutatni az ő elmondásuk alapján. De ugye ezeket a bemondásokat nagyon kétségesen kell fogadni. Egyfelől a Honda csak hogy is mondjam, csak külső adatok alapján tudja megtippelni a teljesítményét annak a motornak, és valószínűleg a saját titkaikat meg nem árulnák el, hogyha kifelé egy új, bárkinek is, egy nagyvilágnak, na, hogy még nekünk ennyi tartalékunk van. Tehát valószínűleg a 20 lóerő nem 20 lóerő, a 3 kilowatt, az, ami mit tudom én mennyi, az 303, az igen, az egy, a 4 lóerő, az meg nem 4 lóerő. És lehet, hogy sokkal közebb van ez a kettő egymáshoz.
Igen. Most ez a brazil nagyon sokat kophatott Hamilton motorja, jött a kérdés, hát nem vagyunk motormérnökök, szóval szerintem erre egyikünk se tudja megmondani a pontos választ, valamennyi
biztos. Hát én mérnökként végeztem, és azt mondom nektek, hogy valószínűleg, hogy sokkal nagyobb terhelésem volt ez a motor, mint egyébként. De ahogy az Oliver az előbb elmondta, ennek a motornak már kevesebbet kell kibírnia.
És erre is van tervezve.
És ők nem, tehát hogy most ez a versenyzés, ez nem arról szólt, hogy tartalékolunk. Ez a versenyzés volt, ha nem teszik meg, akkor elúszott a VB cím. Tényleg. Tehát, hogyha ő ott az 1-2-3 pontok környékén bóklászva próbálta, jó, még van 3 verseny, majd ott valamit kitalálunk, az nem működik.
Ez abszolút egyértelműen egy halálon harc.
Igen, mert így hozták vissza magukat a versenyben, majd ha lesz probléma, akkor megoldjuk. Valószínűleg, hogy volt benne olyan strukturális gondolkodás, hogy nem a haláláig hajtjuk ezt a motort, de most meg kell próbálnunk több pontot szerezni, mint a Verstappennek, különben nem leszünk versenyben a következő 3 futamon, és ez megtörtént. Tehát ott maradt a feszültség. De biztos, hogy sokkal többet kapott ez a motor, mint bármelyik korábbi versenyen, az elmúlt időszakban, ahol ilyen régebbi motorokat használt.
Még 3-at ki kell bírnia, de nem csak az ő motorjainak, hanem mindenkinek a mezőnybe.
Oké, de ezt nem tudhatjuk, mert gondold bele egy olyan helyzetbe, amikor mondjuk a Verstappen a következő lesz egy időmérő, és az időmérőn falhoz csapja. És megy a mezőny végére, akkor abszolút. Azt mondják, hogy motorcsere, kész, mi is a végére jövünk fölfelé. Vagy érted, hogy ez a 3-at ki kell bírnia, most innen indulunk kb. Mintha nulláról indulnánk újra neki, mert van esély rá.
Igen, és ebben a mostani 3-ban egy kicsit, nem is kicsit, nem benne van az ismeretlen, ugyanis ilyen igen. Katar, az ismeretlen pálya, Szaúd-Arábia, a most épülő, szintén ismeretlen pálya, és Abu Dhabi, az most átépített, emiatt ismeretlen pálya.
Igen.
Úgyhogy...
Ugrás az ismeretlenben.
A következő futam pedig ugye 2 hét múlva következik
nem,
majd.
Nem, most hétvégén jön Katarban.
Basszus, és tényleg. Valamit elnéztem. Itt már nagyon, igen. Ja igen, az utazás. Ugye,
és Katar, ez kifejezetten nagyon-nagyon érdekes lesz abból a szempontból, hogy milyen hőmérséklet lesz, és ki fogja a gumit. Mert ugye az a pálya zabálja a gumit, és hogy ki fogja jól kezelni. És ott most fogunk látni, nem lesz ilyen sima szerintem, mint az itteni stratégia a gumi szempontból, hogy kb. Mindegy, mit raksz fel, és az egyik egy kicsit jobb, a másik kicsit, hanem hogy ott valóban fogunk látni abba a gyalást, hogy akkor főként abba, hogy a 2 második pilóta, a Perez és Bottas, ők milyen stratégiával fognak neki vágni a futamnak.
Igen, igen.
Sokkal több stratégia lesz a katari futamon.
Én is már itt belezavarodok a tripla hétvégébe.
Most jön Katar, aztán lesz egy üres hétvég, és utána jön a szaudarábiai Abu Dhabi dupla december 5-én és 12-én.
Na, akkor csak helyre tesszük itt az időpontokat, szóval most vasárnap Katari nagy díj, először a Forma 1 történetében, és nem először a Vezes Csapat Rádió történetében, egy újabb rész, jövő hét kedden, és...
Tehát november 23-án.
És hasonlóan a mostanihoz megbeszéljük a megbeszélni valókat. Egyébként nem tudom, hogy így zárásként elmondom, hogy nem tudom, mennyire hatottunk a nézőkkel azzal, hogy itt kettő egy arányba itt megosztottunk a Verstappen Hamilton leszorítós díjában, itt a büntetés kérdésében, de az arány azóta 41-59-re módosult, a nemek még mindig vezetnek. Nem akarom magukat ilyen vélemény formálóként beállítani, lehet, hogy csak éppen a másképp gondolkodó nézők jöttek, de köszönjük minden egyes szavazatot egyébként.
Igen, igen. A lelkem azt mondaná, hogy versenyezzenek, amire ők is hivatkoztak tényleg, csak nyilvánvaló volt, hogy nem hibázott a Verstappen, nem szándékos volt az egyenesen való, hogy kiterelje a pályáról. Tehát, hogy nem füstölt a kereke és nem elfékezte, hanem teljesen nyilvánvalóan mélyre engedte az autót, hogy itt nem fordulsz el, barátom. De a Hamilton is megtette ugyanezt, csak mondom, az a probléma, hogy ők ezt nem látták akkor, mert nem vizsgálták. Ha vizsgálták volna, akkor valószínűleg akkor is azt mondják, hogy nincs büntetés, mert akkor látszhatóan, hogy Hamilton is túlvállalja magát.
Igen,
Katarba kiderül, hogy...
Egyébként azt gondolom még ehhez egy gyors mondat, hogy ugye a Mercedes kérte az újra vizsgálást, nem hiszem, hogy változni fog a
én
végeredmény,
sem.
Szerintem a felügyelők nem azt a döntésükön.
Igen, szerintem sem.
Ennyit akartam mondani. Meg azt gondolom, hogy az adásban sem akartunk sokkal többet már mondani.
Úgyhogy szerda van, hamarosan, holnap
szerda?
Már.
Jó lesz az
kedvan.
Szerda.
Kedvan.
Holnap van szerda. Jó.
Igen. Jó van.
Ugyan jönnek az újabb hírek, majd már átrepülnek Katarba, és akkor...
Mikulás, hogy karácsonyra meg majd betárazunk a naptárakból.
Igen.
Jó.
Olvassátok a vezest. Vezes.hu per Forma 1.
Így van,
a srácok írnak nektek.
Meg van nem csak Forma 1 és cikk is, szóval. Facebookon pedig az F1 & More nevű oldal a miénk, szóval kedveljétek nyugodtan. Ott megtaláljátok mindig az aktuális cikkeinket. Időbe értesültök a csapatrádió legújabb adásáról. A korábbi részeket pedig itt YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on és a Google Podcast-on is visszahallgatjátok, szóval ami nektek szimpatikus.
És csak elmondom, mert nem biztos, hogy olyan gyorsan mondtad, hogy az F1 and More az F1, és igen. Más.
F1 and More egybeírva, magyarosan, ha már
igen.
Itt az elején guanyú zsúsztunk, vagy csó guanyú zsúsztunk, az új kínai irodáról van szó.
Nem, mert legközelebb az igazi kínai írásjeleket hozzuk majd, az a legeredetibb.
Jó, akkor egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, találkozunk. Ha ti is jöttök, reméljük jöttök.
Igen, szóljatok hozzá mindig, írjátok, miről dumáljunk, mert sokkal jobb, ha interaktív egy kicsit. És...
Igen, és köszönjük a mai kommenteket is, örültünk mindegyiknek, és a szavazatokat
igen.
Is még egyszer. Igyekszünk
király.
Majd több ilyen hasonló szavazást indítani, mert úgy láttuk, hogy tetszett nektek, szóval. Szóval egy hét múlva, Katar után. Köszönjük igen. A mai figyelmet.
Szevasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.